Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek üzenetét olvasom János evangélium a 10. részéből, a 10. versből, és majd a római levélből. János evangéliumának 10. részében, a 10. versben így szól az íge. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. A római levél 8. részében pedig, a 32. versben így szól az ige. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. A mai estén hadd kezdjem azzal ennek a ige hirdetésnek a bevezetését, hogy nagyon sok ember azért nem juthat el a Jézus Krisztussal való igazán mély belső szentlelki közösségre, mert rosszul tanították és rosszul vezették. Akit rosszul tanítanak és rosszul vezetnek, nem Jézushoz vezetik, és soha se lesz belőle élő hitű ember, nem lehet. Olyan kicsi elég hozzá, hogy amikor az ember célba lő, ne pont a közepét találja el a lőtáblán. Ha az indításkor valami egy picit mellé mozdul, már nem megy célba golyó. Aki nem ismeri az élő Istennek az akaratát, nem ismeri az embernek az állapotát, nem ismeri, hogy Isten mit jelentett ki, hogy honnan hozza az embert és hol viszi az embert, annak az ige hirdetése csak fals lehet. Elmondom a legklasszikusabb falsságot, ami majdnem igazság. De annyira szimpatikus, hogy ezt jó hallani az emberek. Előrebocsátom, hogy először a fals dolgot mondom el. Nehogy az rögződjön belé, hogy azt mondta itt ma este, hogy persze beszéltem róla, mi a fals. Aztán elmondom, mi a valóság. Nagyon sokan úgy képzelik a bűnös ember életét, mint egy ágyba fekvő betegnek az életét. Szegénykének fáj a szeme, nagyon beteg a keze, betegek a lábai, és egyszer csak jön az Istennek az igéje, vagy ahogy szokták mondani, meglátogatott az Úr, mert itt ebben hangzik, és letette a gyógyszert oda az ágyam mellé, és mondta, hogy nyújtsd ki a kezed, aztán vedd be, és kiültem a kezelen, bevettem a gyógyszert, és talpra álltam. Így történt, hogy a gyógyszer volt maga a szeretet, a gyógyszer volt maga a kegyelem, és én kinyúltam érte, nagyot hörpintvel azt mondtam, hogy halleluja, élek. És nosza fölpattantam az ágyamról, időnként visszafekszem ugyan. És a kérdés, hogy hogy van az ilyen ember, azt mondja, hogy hát tudod, most feküdtem egy hetet, legközelebb megkérdezed, hát megint fájt a szemem, megint fájt a lábam, na és az Úr ott volt-e az ágyam? Ó, ott volt, a drága Úr ott volt. És mondd, hogy élsz, mennyi gyümölcsöt teremsz, hát nézd, arra nincs időm, mert az életem abból áll, hogy fölkelek, meg visszafekszem. Amikor föl tudok kelni, nagyon boldog vagyok, amikor visszafekszem, megkeseredem, mindig várom az én drága Uramat, mindig hozza a gyógyszert. Félelmetes hazugság. A hazugság nem abban van, hogy Isten ne jönne és ne könyörülne, nem. A beteggel van alapvetően baj. Tudni, ennek a betegnek nem fáj a szeme, hanem vak. Nem fáj a keze, hanem teljesen béna. Ezért hiába jön az Úr egész közel hozzá, nem is láthatja, meg teheti a gyógyszert, ahol akarja, nem tud kinyúlni érte. Itt kezdődnek az alapvető problémák. Hogy beállítja az ember magát, mintha elvette volna a gyógyszert. Beállítja magát, mintha élt volna az hatalmas kegyelemmel, pedig csak hangulat volt, és nem több. Ilyenkor persze mindig ellenkezek, de volt az több is, persze. Sokkal többnek is lehetett képzelni. De a végeredmény, hogy hordoz-e már másokat a beteg, aki épp, vagy visszafekszik-e még a beteg, aki nem gyógyult meg? Nézzük, hogy mi az igazság. Maradjunk az igénél. Efezus 4.18. A betegről azt mondja, hogy ez vak. A Róma 5.6 azt mondja, hogy ez béna. Ez teljesen tehetetlen. Sőt, azt is mondja az ige, hogy a János 15.18-ban, hogy az orvost is gyűlöli. Még az orvost is gyűlöli. Minden porcikájával az orvos ellen van, Jézus ellen van. Hogy fogadhatná? Nem szereti az orvost. Na, innen indul az eset. És innen indul az, hogy az Isten azt mondja, hogy elküldöm a fiamat, aki meggyógyítja a vak vakságát, a béna bénaságát, a halottat életre kelti. És a mai napi igénk arról beszél, hogy miért jött Jézus. Ő maga mondja, azért jöttem, hogy életük legyen. Aztán majd tovább viszem, hogy bővölködjenek. Jött, hogy megnyissa a vakok szemét, hogy a foglyot kiszabadítsa a tömlőzből, hogy a bénának megépítse a lábát, és a halott feltámadja. A mai napon a kérdést így kell feltennem neked, hogyan is történt a megtérésed? Halálból életre, amivel együtt járt, hogy vakságból látásra, bénaságból járásra, tömlőzből szabadságra, és Krisztus gyűlöletből Krisztus szerelemre vont engem az Isten. Ugye, mert erről beszél az ige, hogy azért jött Jézus, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Engem ma az érdekel igazán, hogy Mit jelent ez, hogy életük legyen? És nem fogok belemenni abba a kérdésbe most, hogy Biosz és Zoé, hát már Kelenföldön mindenki tudja, az érdekel, mit ért alatta, hogy életük legyen. Ugye tetszik tudni, hogy az, hogy szó, ige, ez az új szövetségben két szóval van írva. Az első szót szinte mindenki ismeri, ez a logosz. Ez a teremtő szó, ez a szó, mely arról beszél, hogy Isten kicsoda, arról beszél, hogy Isten mi mindent tett, arról beszél, hogy Isten mi mindent ígért, és a logosz, a testélet, igen, Jézus Krisztus maga. Igen ám, csak van egy másik görög szó is, és annak az ismertetésében fognék elmondom, hogy aki a logoszt kutatja, annak az Isten ismerete dogmatikus lesz. Még egyszer mondom. Ismeret lesz, de dogmatikus. Fogja tudni, hogy Isten hatalmas Isten. Fogja tudni, Isten szuverén Úr. Fogja tudni, Isten a teremtő Isten. Ő az alkotó Isten, ő a gondviselő Isten, aminek a tudása alap. Az óriási dolog. Tudni fogja, hogy Jézus az Isten. Ez már maga csodálat, nem? Ha a logoszt keresi és tanulmányozza. A másik szó a réma. Amikor az ember olvassa, hogy mi mindent jelent, majd a Róma 10-15-et fogom magyarázni, el is mondom majd, hogy miért, ott azt írja az ige, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, és itt az Isten igéje már nem a logosz, hanem a rémával van kifejezve, ami azt jelenti, hogy van egy befejezett kijelentés, ami után több kijelentés nincs. Ez a logosz. Isten utolsó kijelentése, itt a logosza, Jézus Krisztus. Nincs változtatás. Ezért azt mondja Pál, hogy egyetlen fundamentum van. Jézus Krisztus. Csak rá lehet építeni. Nincs több, nincs más kijelentésnek, hogy más lehet az élet alapja. De a réma mást jelent. Elmondom először azokat az általános jelentéseit, ahogy a Szentírás használja, ahogy a koiné, a görög hétköznapi nyelv használja, és aztán elmondom, hogy mit jelent, amikor Isten speciális kijelentése az ember számára. Jelenti először azt a szólást, beszédet, a haszontalan beszédet, a közönséges beszédet, amit mindenki tud, és ami bűnné lesz. Szoktuk mondani, hogy sok beszédnek, sok az alja. És minden szó ítéletre megy. Először az első jelentése ennek a szónak, hogy közönséges beszéd, az, aminek nem sok haszna van, nem sok értelme, fölösleges, abszolút nem kéne csinálni, nem kéne használni, mégis használják. Máté 24-14-re található. Egy különös értelem az, hogy jövendőlést jelent. Több igehely van, nem sorolom fel. A harmadik értelmezése az izgalmas, azt jelenti, hogy parancs, utasítás, megbízás. Nem közönséges beszéd, ez arról beszél már, amikor az élő Isten arra használja a szavát, hogy azon keresztül parancsot, utasítást, vagy megbízást adja. Ezt a szót csak az hallhatja meg, aki élő hitben van. Aki élő hitben van. Aki nincs hitben, annak a saját feje, szíve és akarata adja ki a parancsot, az utasítást és a megbízást, ezért az Isten nélkül járó emberek járnak saját fejük akaratában. Nem kell bővebben magyaráznom, remélem. Negyedszer azt jelenti a réma, hogy ige hirdetés, prédikáció, és erről beszél a Róma 10.17-ben, és a Róma 10.18-ban, hogy a hit hallásból van, de a hallás az Isten rémája okán van. Nem a logosza, hanem annak a speciális Szentlélek által mondott, éppen ott és akkor aktuális szónak, amely azt mondja az ember, hogy meghallottam az Istent. Meghallottam az Istent. Megszólított engem. Azért fontos ezt a különbségtételt megtenni, mert a logosz, a Szentírás kijelentése a kezdettől a végig. A réma pedig az Isten szent lelkének közlése napról napra, óráról órára, mint Isten beszéde. A kettő persze soha se üti egymást, csak más a feladata. Nagyon konkrétá teszi ennek a szónak az értelmét, amikor a János 6.68-ban olvassuk Jézus szaváról, mint az örök élet ígéjéről. Ezt bízta a Szentlélekre. Azt mondta, eljön hozzátok a ma vígasztaló, akinek a beszéde nem logosz, hanem réma. Amikor Isten szent lelke mond el valamit valakinek, és eleveníti meg az ígét, mint Isten beszédét, más, abból hit származik. Élő hit. És tessék elképzelni, hogy tetszett az Istennek, hogy a prédikáció bolondsága által tartassanak meg a hívők, és a prédikáció nem más, mint a közönséges szót Isten szent lelke, Isten beszédévé teszi. Réma. A hatodik pedig, ami mindennek a mélyét jelenti be, Máté 4.4 idézi, Isten szájából származó szó beszéd ez a réma. És tessék végig gondolni, azt mondja, hogy mi úgy szólunk, mondja az apostol, mint egy az Isten szája által. Azt mondja, hogy mintha Isten szája szólna, és Isten szent lelke megtisztítja a szólónak a szívét és a száját, akkor aki hallgatja, nem az embert hallgatja, hanem azt a szót, amit Isten szent lelke az ő szívének szán. Ezért van a református Isten tisztelet elején, hogy amikor bejön valaki, nem ül le a fenekére, hanem megáll, összekulcsolja kezét, és azt mondja, hogy Uram, kérlek, hogy készíts engem annak a szónak a meghallására, amit ma az én szívemnek szántál. Hadd lehessen igaz, hogy a te beszéded az én hitemnek és életemnek és lelkemnek éltetője. Ha valaki nem így érkezik, soha nem jut el oda, hogy megértette volna az Istent. Nagy fájdalmam az, hogy Isten tisztelet után nagy beszélgetések odakint. Míg élek nem fogom elfelejteni, talán az első vagy második alkalmam volt legátus koromban, elmentem Cecére, ott egy esperesség volt, és onnan kiküldtek egy szorványba.
korábban érkeztem, mert le kellett kerékpároznom, azt hiszem 8 kilométerre volt az a tanya, ahol az istentiszteletet tartottuk. És összejöttek ott a helybeliek, és arról beszélt az egyik, hogy olyan fajta szőlője van, amit hosszú csapra kell metszeni. A másik mondta, hogy azért szakad meg a szőlőd, mert hosszú csapozott, meg szálveszőlőd, tessék ezt rövid csapra, ezt úgy kell. Én ott álltam, mint egy teológus, tudjátok, és közben az embernek a gyomra összeszúrul, vagy hát ezek csapra, milyen csapra metszik a szőlőt, rövid vagy hosszú, vagy szálveszőzik. Én nekem meg az igét kéne mondanom, bementünk. Hallatlan, boldogan énekeltem ott az éneket, elmondtam az ige hirdetést, és az bennem, hogy Úram, milyen fantasztikus kegyelem volt, hogy a te lelked itt volt. Kilépünk az ajtón, megszólalt egyik, és akkor tudod, amikor rövid csapra vágod, te egész időt az állt az eszébe, hogy el ne felejtse, hol tartott. Predikált, amit akartam. Ott volt. Kérdik, hol voltál? Isten tiszteletben. Te hogy ott voltál? Metszettél. Egész óra alatt metszettél. Szabad kérdeznem, hogy ma magadért jöttél az Isten elé, hogy Uram, mindenképpen beszélj ma velem. Hiszen te azt mondtad, azért jöttél, hogy nekem életem legyen, és én bővölködjem. Úgy szeretném meghallani. Tehát összefoglalom. A logosz a teremtő szó, az Isten ismeretet adó szó, az ígéreteket is elmondó szó, amiket aktualizál és életté tesz, amikor kijelenti az időt, a helyet, hogy megvalósul a Szentlélek. Az ő szava mindig a réma. A hit hallásból van, a hallás meg így Istennek ezen igéje által, és ez az ige lélek és élet. Ma is hatalmas erő, akit elérhet, akinek a szívét átjárhatja. Ma is élet. Nem tudom, hogy mikor sírtál az utoljára, hogy Uram, mindig kiteszem magam annak, hogy átjárt a szívemet. Aztán mindig úgy megyek el, hogy nem jártad át a szívemet. De akkor azt fogom kérdezni, hogy ott voltál-e előtte. Tényleg hozzájöttél-e? És tényleg valóban őt akartad-e hallgatni? És ha mondott valamit, szívedbe zártad-e a beszédét? Alapkérdés, szívedbe zártad-e a beszédét? Sokan úgy jönnek, hogy imádságos szívvel hallgassák az igét, hogy imádságos szívvel várakozzanak, hogy Isten megszólítsa őket, és amikor megszólítja őket, akkor tovább ott maradnak előtte, mert ha Isten szólt, akkor arra az ember ott helyben válaszol. Sokszor meg se tud mozdulni, ha olyan igét, olyan parancsot, olyan megbízatást kap. Sokszor van, mint hogy a prófétánál, hogy sírva fakad. Hogy mit kell mondani? Hogyan kell mondani Istennek a szavát? Amikor pedig repes. És megköszön Istennek, hogy Uram, köszönöm, hogy annak az embernek ezt mondhatom. Tudjátok, amikor megtudtam, hogy a haldokló ugyanúgy hall mindent. Sőt, lehet, hogy még jobban is hall mindent, mint egy templomba jött ember, akkor én nagyon meglepődtem. Amikor a felsőpakonyi presbiter haldoklott, és az arca már ilyen kékes szürke volt, és elmondva Isten igéjét elmentem tőle, és egy héttel később bementem a kórházba, hogy éle hal-e, és megtudtam, hogy él. És fölmentem hozzá, és egy élettel teli, pirosposgás arcú, gyógyult ember fogadott, akkor a következőt mondta, hogy ugye tudod, hogy azt az igét nem te mondtad. Milyen jól hallotta. Ő a küldőtől vette, nem a küldöttől. De jó lenne, hogyha te a küldőre figyelnél, mert hoztam tőle ma neked üzenetet. Nagyon szeretem olvasgatni, és itt is elmondtam egyszer, elmondom még egyszer. Van egy Brooks nevű puritán, aki a következőt írta le, hogy hogy szeret az Isten. És ezt ma itt hagyom, és engedd a szívedbe. Hogy szeret az Isten? Hogy valamennyi tulajdonsága a te javadra szolgáljon. Szentsége, hatalma, dicsősége, örökké valósága, fiúsága, lélekben való jelenése és trónos szentsége. Az összes tulajdonsága a te javadra szolgálja. Úgy szeret. Te bontom. Azt mondja, hogy Jézus neked adott mindent. Így tiéd a kegyelme, hogy bocsánatot nyerj. Így tiéd a hatalma, hogy oltalmat találj. Ne félj, a hatalma is a tiéd, hogy oltalmat találj. A bölcsesség, hogy neked utat mutasson, hogy merre menj, hogy el ne tévedj. Tiéd a bölcsessége. Tudod, ez a réma. Isten azt mondja neked ma, hogy tiéd a jósága, hogy erősítsed és támogasson. Nem vagy te koldus, nem vagy te elhagyott, nem vagy te elveszett, nem vagy te reménytelen, nem vagy te kiszolgáltatott. Tiéd az irgalma, hogy hiányt ne szenvedj. És tiéd a dicsősége, hogy megkoronázzon. Luther ezt így mondta. Mert Isten lett az Istenem. Hogy is mondja Jézus? Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Bővölködjenek a szeretetemben, a jóságomban, a kegyelmemben, a gondoskodásomban, és most ne engedd ki a szívedből, hogy azért jött Jézus, hogy neked életed legyen és bővölködj. Tessék megköszönni. Tudjátok, miből lesz az élet? Amit az ember megköszönve Jézus szavára hittel elfogad. Amit Jézus szavára kizár, az az ítélete lesz. Amit hittel elfogad, mert életet és hitet munkált benne, reménységet munkált benne, bizalmat munkált benne, az megvalósul. imádkozunk. Szeretnénk megvallani, édesatyánk, hogy az életünknek nagy gyakorlata az lett, hogy tudunk repesni néhány pillanatig. Ismertek vagyunk az átsuhanó mosolyról. Az igazság, hogy sokszor addig vagyunk előtted, amíg az áment ki nem mondjuk. Aztán megyünk tovább a magunk élete gondja hordozására, ahelyett, hogy addig maradnánk előtted, amíg éppen a te akaratod, hogy te hatalmas Isten vagy, te gondokat megoldó Isten vagy, te cselekvő Isten vagy, te gyógyító nagy úr vagy, te éppé tévő, szenté formáló, erős úr vagy, uraknak ura. Pont az a rész maradt ki az életünkből, amikor cselekedhetnél bennünk. Sokszor megelégszünk a szóval, és nem várjuk meg az életünk formáló tetteidet. Mától kezdve maradni szeretnénk úgy előtted, hogy amit hallottunk, hadd fogalmazzuk meg magunknak mi is. Mit is üzentél? Miért is mondtad? Ó, légy áldott, hogy tudod a szükségünket. Tudod, hogy azt az életet vágyjuk élni, ami Jézusban szállt alá, és Szent Lelked által adatott. Uram, kiáltok hozzád a kelenföldi református egyházért, mint a te egyházadnak tagjájáért, mint tagjáért. Kiáltok hozzád, mint a te gyermekeidért, hogy a te rága lelkednek munkáját végezd el bennünk. Vedd ki belőlünk a türelmetlenséget, azt a fajta nyughatatlanságot, hogy fél szó után menne cselekedni, nem hallja végig az akaratot, vagy bocsásd meg a süketséget, a vakságot, a bénaságot, de úgy, hogy te támasz életre, és te adj teljes épséget nekünk, a Krisztus Jézusért. Amen. kérj az Úrtól, de ne keveset. Bízzál az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ő munkálkodik. Amen.